Orbán Viktor egy márciusi napon kocsiba pattant, és meg sem állt az 1200 lakosú Tarna-Zsadányig.
Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy eljöttek, és hogy láthatjuk egymást.
A Heves megyei Tarna-Zsadány az ország egyik legszegényebb települése. Az átlagfizetés nem éri el a bruttó 180 ezer forintot, és az emberek ötöde az általános iskolát sem fejezte be.
Nem titok, hogy miért jöttem, azt gondolom önök is tudják. Önök is tudják, hogy baj van, mert ezek a kábítószerek, amelyek tönkreteszik a gyerekeinket, meg még a felnőtteket is, azok elszaporodtak. Ezen a környéken különösképpen.
Orbán, miközben a községháza lépcsőjéről szónokolt, a polgármester vállára tette a kezét. A falu 34 éves vezetőjét Botos Péter Adriánnak hívják, tavaly függetlenként indult a választáson, amit szoros versenyben mindössze 2 szavazattal nyert meg. Most a péntek reggelnek iratkozott.
A magyar kormány egyre nagyobb jelentőséget, egyre nagyobb figyelmet fordított annak érdekében, hogy a drogkérdést kezelje, és akár azt hiszem, hogy volt is a riport miniszterelnök úrnak, ahol kiemelt jelentőségűnek nyilvánított, azt hiszem, hogy Heves megyét, Nógrád megyét, Borsod megyék, talán mondhatom azt, hogy érezhető volt, hogy miniszterelnök úr ellátogat ide is.
A kormány az elmúlt hetekben pörgette fel igazán a drogháborút, de éppen Tarna-Zsadány története mutatja, hogy mennyire régi problémáról van szó. Nézzük csak, mi történt 5 évvel ezelőtt.
Szeptember 8-án egy 22 éves Gyula nevű háromgyerekes fiatalember Tarna-Zsadányban meghalt a Bika nevű drogtól.
Bika nevű drogot szívhatott az a 22 éves tarna-zsadányi férfi, aki hétfő este az otthonában összeesett és meghalt.
Az agóniáját a családja végignézte, de már sem ők, sem a mentők nem tudtak rajta segíteni.
Elkezdett izzadni, de olyan izzadás volt rajta, mint akit, mit tudom én, zuhany alól veszünk ki. Annyira leizzadt. Elkezdett remegni, kegyetlen görcs, mintha görcsbe rándult volna, és utána se kép, se hang. Ennyi volt.
A rokonok közt ott volt a leendő polgármester is.
Igen, igen, unoka testvérem volt. Én akkor már ugye önkormányzati képviselő voltam, tehát személyesen is, tehát épp ezért, hogy személyesen elítélem, és személyesen is érzem, ugyanis én próbáltam éleszteni a fiút, mikor odaérkeztem a helyre, tehát ezért is nagyon elítélem, és ezért is vagyok nagyon a drog ellen.
Botos Péter Adrián szerint a designer drogok 10-15 éve vannak jelen a településen, folyton változó formákban.
Tehát ez egy folyamat. Ezek a kotyvalékok, ezek a designer drogok, ezek a legminősíthetetlenebb anyagokból összeállított drogok. Ugye volt a herbál, meg ugye az a cigis fajta, meg ugye most ez a kristályszerű, vagy kristály, mert a nevét se tudom úgy pontosan, hála Istennek, elítélem abszolút. Ez viszont úgy átlagban ilyen 2-3 éve, vagy 4 éve vagy van úgy intenzíven, azt gondolom országos szinten is jelent. De úgy intenzívebben a mi településünkön 1-2 évvel ezelőtt jelent meg nyilvánvalóan.
Tehát Tarna-Zsadányban és rengeteg hasonló településen már régóta küzdenek ezzel a problémával. A kormány mégis úgy kommunikál róla, mintha valami teljesen új dologról lenne szó. Minden Orbán Viktor évértékelőjén kezdődött még februárban.
Az olcsó, mérgező kocsfalékok, szintetikus szerek elárasztották az országot. Ezt meg kell fékeznünk. Bármi áron. Szó szerint bármi áron.
Aztán később Gönczi Gábor, a TV2 műsorvezetője csodálkozott rá a témára.
Tényleg szörnyű, ami történik, és szörnyű azt látni, hogy az, ami mondjuk Nyugat-Európában szinte mindennapos, már begyűrűzött hozzánk is. Ezt önök is észrevették.
Szegény vidéki helyeken kezd elharapozni, ahol úgy látom a kábítószer lassan már olcsóbb, mint egy feles. És ezért futótűszerűen terjed. Tehát most nekünk el kell menni a legkisebb falvakba, és ott föl kell számolni ezeket a hálózatokat. Ezért nem tudok enyhébb kifejezést használni, mint hogy hajtóvadászatot fogunk indítani, levadászunk minden kábítószerkereskedőt, és kivonjuk őket a forgalomból, a szereikkel együtt.
Azóta elfogadták a drogtörvény szigorítását, így mostantól 2 évet kaphatnak azok, akik kábítószert adnak át másoknak, és 5 évet azok, akik kereskednek a droggal. Elkobozhatják a kereskedők vagyontárgyait, a fogyasztók pedig csak akkor mehetnek elterelésre, vagyis akkor kaphatnak büntetés helyett leszokást segítő szolgáltatást, ha feldobják a dílereiket. A fideszes többség az alaptörvénybe is beleírta, hogy a kábítószer előállítása, használata, terjesztése és népszerűsítése is tilos. A folytatásban Szécsi Judit szociális munkást és addiktológiai szakembert, az ELTE oktatóját kérdezem, de hamarosan visszatér még Botos Péter Adrián, Tarnazsadány polgármestere is. Én Szurubaj Cillés vagyok, ez pedig a Péntek reggel. Hírháttér a Partizántól.
Az első gondolatom? Hát mondanám, hogy az, hogy na végre akkor most fog valami történni, egy érdemi beavatkozás.
Alapvetően ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy egyszer meg kell szüntetni a terjesztést.
Mert azt gondolom, hogy ha nincs kereskedő, akkor nincs fogyasztó. Tehát ha nincs áru, akkor nincs kábszeres sem. Tehát ha nincs narkó, akkor nincs narkós sem. Tehát azt hiszem, hogy ha a kereskedelmet felszámoljuk, azokat a csatornákat eltömítjük, akkor radikálisan lecsökken majd a kábítószerfogyasztók száma, és a végén eljutunk majd a kábítószermentes Magyarországig, amit szerintem minden jóérzésű magyar szeretne már látni.
Rendészeti eszközökkel bizonyára a rövid távon lehet látványos eredményeket elérni, amik egy-két hónapra ott lélegzethez juttatják az ott élőket, a szenvedélybetegeket is, és akik a környezetükben vannak.
És miért csak egy-két hónapra, bocsánat, tehát, hogy azt gondolna az ember, hogy akár hosszabb távra is ki lehet vonni a forgalomból ezeket az embereket, akik ezeket ott terjesztik?
Tehát, hogy az, hogy valaki függővé válik egy adott szertől, vagy viselkedéstől, az ugye nagyon komplex és összetett. Tehát, hogy ott vannak egyéni faktorok, vannak egyre inkább, főleg a szegregált területeken társadalmi faktorok, az a fajta szegénység, kilátástalanság, jövő nélküliség, a lehetőségek hiánya, szóval kis településeken ugye már a kocsmák sincsenek, ami persze óriási baj, de hogy semmi más sincsen, ami mondjuk a gyerekeket, fiatalokat, vagy akár az idősebbeket így valamilyen lehetőséghez juttatná. Azt gondolni, hogy a rendészeti eszközökkel ez megoldható, és hogyha majd nem lesz utánpótlás drogba, akkor majd ők nem fognak használni, és megoldódnak ezek a háttér problémák. Ez nagyon nem állja meg a helyét. A piac az át fog alakulni, tehát hogy lesznek különböző szereket árulóknak más stratégiáik, óvatosabbak lesznek, az egész jelenség hátrébb fog, visszább fog húzódni, ami nem azt jelenti, hogy megoldódik, hanem hogy sokkal rejtőzködőbb lesz a dolog, és ettől aztán még nehezebben lesz hozzáférhető a szakembereknek, azok, akik segítségre szorulnak, illetve az is előfordulhat, hogy nem designer drogokat fognak használni, hanem szert váltanak, ami engem, mint addiktológiával foglalkozó szakembert nem vigasztal különösebben, hogyha most gyógyszert fog használni, vagy alkoholt fog használni, tehát hogy ettől még ez ugyanúgy ott marad.
Egyébként látsz valamilyen szakmai magyarázatot arra, hogy miért pont most feküdt rá erre a kérdésre a kormány? Tehát súlyosabb most a helyzet, mint 5 éve, 6 éve, 8 évvel ezelőtt?
A tendencia valószínű, hogy erősödött, ezt akkor is jósoltuk, hogy erre oda kell figyelni, és akkor elkapni csírájában a dolgokat. Olyan eseményt, ami így most ez kiváltaná az ilyen típusú reakciókat, mi nem tudunk, vagy ilyen jelzést nem kaptunk, hogy nagyon sok településen most ez így fölütötte volna a fejét, vagy hogy ez így megszaporodott volna. Valószínűleg azokon a településeken, ahol ott vannak a designer drogok, ott azért az elterjedtség az növekedhetett, de nem olyan robbanásszerűen, vagy látványos módon, amit így értenénk mi, hogy ez mi indokolja ezt a nagy rendőrségi reakciókat.
Azt mondod, hogy igazából ti már időben jeleztétek, hogy ezt csírájában el lehetne folytani, ezt a problémát. Ez mit jelent pontosan? Tehát mondjuk mikor és mit kellett volna lépnie a kormánynak ahhoz, hogy ne jussunk el oda, ahol most tartunk?
Ugye az egész dizájnál jelenség 2011-ben jött be az országba, akkor nagyon erősen volt pánik ezzel kapcsolatban, de 15-16-ra úgy nézett ki, hogy a dizájnál jelenség az egy picit csökken, illetve átalakul, visszarendeződik ez a fajta társadalmi rétegekhez tartozó használat, és hogy maradnak a peremhelyzetben lévők. Tehát, hogy a városokban a szegregátum, mély szegénységben élők, a hajléktalanok, a gyerekvédelmi szakellátásban élők, azok, akiknek ez lett a cucca, tehát akik ezt megtalálták maguknak, illetve a vidéki szegregátumokba a legális szerek mellé, mert azért ez nagyon volt.
Alkohol, az előtt is nyugtató,
Rivotril, igen. Tehát, hogy ezek a nagyon-nagyon erős és borzasztó erős addikciót és komoly elvonási tüneteket okozó szerek, ezek voltak, és emellé, nem ehelyett, emellé jöttek be ezek a designer drogok.
Egész egyszerűen meg kell tisztítani az országot ettől a kocsvalék új designer drogfajtától, ami, mondom még egyszer, most már nem a jó szituált, jómódú fiatal gimnazisták, meg egyetemistáknak a életstílusának a része, hanem ez ott van lenn vidéken a legszegényebb, leginkább kiszolgáltatott emberek világában már. Ez sok, ez lehetetlen.
Tehát, hogy ezekből a kutatásokból az is kiderült, hogy a funkciója a szerhasználatnak egészen más, mint mondjuk egy városi vagy egy középosztálybeli szerhasználatnál, hiszen itt a kiszállás a mindennapi stresszből, a mókuskerékből, a monotonitásból, maga ez az inger szegénységre adott válasz, ezt sokkal inkább hozzák ezek a szerek a hatásában, sokkal inkább megfelelnek ezeknek az igényeknek. Míg egy marihuána, az egy vicces, mit tudom én, hangulatjavító szer.
Sokkal nagyobb és radikálisabb változásra vágynak.
Így
egyszerűen
van.
Az
a kiszállásra.
Aha.
Tehát, hogy a tudat felfüggesztésére. Hogy az, hogy az eufórikus vagy rosszul vagyok tőle, az mondjuk majdnem mindegy, nem ez a fő motiváció vagy szempont a szerhasználatnak, hanem az, hogy elég erős, elég intenzív legyen ez a hatás. Tehát, hogy itt nem kizárólag arról van szó, hogy valaki traumatizált, vagy nehéz gyerekkora volt, az is van természetesen. De hogy ez a kilátástalanság, ez a bezártság, ez a jövő nélküliség, a tanult tehetetlenség, ezek mind-mind közrejátszanak abban, hogy ez tudott terjedni, és persze ez hozzájárult az is, hogy sokkal szabadabb volt a kereskedelme akkoriban, ugye azt tudtuk, hogy akkoriban, és hangsúlyozom, hogy akkoriban, mert most már nem, ez legális volt, vagy hogy nem volt a büntető törvénykönyv alá behúzva, ugye már ez nem igaz, tehát hogy az új pszichoaktív szerekről a BTK is rendelkezik.
És ez
ugye,
ezt nem most hozták ezt a döntést, hanem ez szintén már évekkel ezelőtt.
Abszolút. Hát 10 éve benn van a BTK-ban ez a szer, és hogy nagyon olcsó volt, ez is igaz, tehát hogy valószínűleg ezek mind hozzájárultak ahhoz, hogy ott tér tudott nyerni, és hogy mit lehetett volna csinálni, hát nagyon sok mindent írtunk, de hát ezek nem történtek meg, különböző felzárkóztatási programok indultak, de kifejezetten addikciós problémára reagáló szolgáltatások, olyanok, amik mondjuk helybe vitték volna a kezelés ellátást, ezek nagyon-nagyon sporadikusan jelentek meg ezeken a kis településeken.
Mielőtt tovább mennénk, megkérdezem Botos Péter Adriánt, Tarnozsadány polgármesterét is, hogy mit gondol a kormány intézkedéseiről.
Tehát az elrettentő példa a vagyonelkobzáson keresztül a településeken való kitiltáson át minden olyan BTK-s dolog, amit most jelen pillanatban a törvényjavaslat tartalmaz, az elrettető példának az természetesen kell, és véleményem szerint nagyon is jól tette Horváth László kábítószerellenes kormánybiztos úr, hogy ezt javasolta. Ami még fontos, és ami nekem is a zászlós hajom, mindamellett megelőzés, a prevenció, a közösségépítő programok, az intézmények, a civil szervezetek és a civil lakossággal közösen karöltve segítséget nyújtani azoknak a fiataloknak, azoknak a családoknak, akik segítséget kérnek.
És mondjuk Tarnazsadány mennyire kap segítséget ebben, akár az államtól, vagy más szervezetektől?
Maximálisan megkapjuk a segítséget, véleményem szerint. Az előző munkáim alapján is tudtam például civil szervezettel pályázni, vagy például mikor volt lehetőség mondjuk prevenciós előadásokat gyakorlatilag szervezni. Folyamatos minden évben egy sportnap, amit a magyar kormány támogat, tehát a térségi országgyűlési képviselőn támogat, ahol ugyancsak bűnmegelőzési előadások vannak, támogatjuk azt a árván maradt 3 gyereket. Van egy konzorcium, 3-as település, ahol Európai Uniós forráson keresztül a magyar kormány által egy olyan előadásokat, olyan közösségépítő programokat, olyan felzárkóztató programokat tudunk indítani, amelyeknek segítségével a településen élők eljuthatnak azokhoz a dolgokhoz, amit most mondtuk, hogy prevenciós előadás, egészségügyi szolgáltatások és egyéb dolgok, amivel ezt a dolgot is akár vissza tudjuk szorítani.
De hogy úgy látja, hogy ez elegendő? Mert hogy ugye ön is mondta, hogy igazából újabb és újabb hullámokba visszajön ez a drog probléma, mindig újabb és újabb szerekkel. Tehát, hogy van elég szakember, van elég ilyen program, hogy ez tényleg folyamatosan elérje az embereket?
Tehát érezhető volt az, hogy a hullámok egyre erősödnek, ezért már nem elég csak a prevenciós előadásokat, nem elég a közösségépítő programokat, hanem még egy törvényjavaslattal próbálja is már visszaszorítani gyakorlatilag, és véleményem szerint remélhetőleg sikerül is a terjesztésnek már maga a formáit is.
Azt meg tudnám mondani konkrétan, hogy ezt a fajta prevenciót, ezt hogy kell elképzelni? Mondjuk tényleg az önök településén milyen gyakran van ilyen előadás, vagy hány ilyen szakember jut el önökhöz?
Van egy bizonyos korosztály, akitől már érintett a dolog. Mondjuk egy 12 éves korosztálytól már érintett a dolog, mert akár szellemileg is fel tudja fogni azt a dolgot, hogy mit jelent akár egy elrettető példa. Mit jelent az, hogy ha lát mondjuk egy képen egy olyan ájult ember, akinek a kezében mondjuk tű van, vagy lát egy olyan embert, akinek a egy család képet, hogy egy család szétválik, és miért válik szét, el tudja magyarázni, fel tudja fogni. Ezt látom én, mint magánszemély, vagy mint egy laikus ember.
Ilyen és ez milyen gyakran van? Tehát évente van ilyen előadás Tarnazsadányban, vagy havonta? Hogy kell elképzelni?
Tehát ez most az, hogy most évente, vagy havonta, nyilvánvaló egy komplex program erre nem épül, hanem amikor mondjuk az iskolának van lehetősége, vagy akár civil szervezeteknek van lehetősége, akkor természetesen kihasználjuk ezt a lehetőséget. Azt tapasztaltam, és azt tapasztalom, hogy bármely hatósághoz fordultam, megkaptam a kellő támogatást arra. Mondok egy példát, május 1-e fölhívom a megyei kapitányságot, még nem polgármesterként, hiszen én hasonlóan csak civil emberként, vagy civil egyeset vezetőként, akkor megkaptam a lehetőséget, hogy lejöjjönek, pláne itt ebbe a megnevezett bikás ügyben volt, azon nyomba álltak rendelkezésre és segítettek, és akkor a prevenciós előadást meg tudtuk tartani.
És egyébként azt hogy látja, hogy a helyiek hogyan fogadták ezeket a mostani lépéseket, mik a reakciók általában?
Nyilvánvaló, de ezt ön is tudhatja racionális gondolkodásként, természetesként, hogy ha árulom a drogot, az nem jó, hogyha nyakamra néznek. Hogy addig, amíg én nem vallom be azt, hogy szerhasználó vagyok, és ha valaki frusztráltat azzal, hogy hát már az életed tönkrement, hát már a család életed néz meg tönkrement, annak ez nem jó, annak ez frusztráló. Na de nekem nem ezt kell figyelemmel kísérnem, nekem azt kell figyelemmel kísérnem, hogy a település minél nagyobb reflektort fény kapjon, hogy a problémát minél magasabb szinteken és minél nagyobb átfogó segítségnyújtással meg tudja oldani. És adott esetben, hogyha előre megyek egy fél évet vagy egy évet a dologba, és mondjuk egy év múlva beszélünk, fölkeres ismét, és azt tudom mondani, hogy kedves Illés, jelen pillanatban arról tudok beszámolni, hogy a településen, mit tudom én, 100 felhasználóból már csak 20 van, vagy az a 20 sem nincs, 10 dillerből már csak 2 van, vagy adott esetben már az sem nincs, akkor viszont a lakosság meg fog fordulni egyenes arányosan, és azt fogja mondani, hogy megélt az az intézkedés, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr ráért a településre, és kiválasztottnak éreztük magunkat, hogy szerepelhetünk a médiában. Tehát nagyon sok olyan telefont kaptam, nagyon sok olyan hívást kaptam, amiben gratuláltak a polgármesterek, és elmondták azt, hogy polgármester úr, gratulálok annak, hogy miniszterelnök úr ellátogatott a településre, és bízunk abba, reméljük azt, hogy lesz eredménye, bárcsak a mi településünkön is ilyen nagy reflektorfényt tudnak kapni, annak érdekében, hogy megoldjuk a problémát.
Valamilyen konkrét ígéretet kaptak esetleg a kormánytól, hogy nyilván a törvénymódosítás ott van, de hogy valami helyi intézkedés
lesz. Azt gondolom, hogy annál nagyobb segítség nem kell, hogy egy nagyon reflektorfényt kaphattunk. Ígéretet természetesen nem kaptunk, hát nem az a cél, hogy ígérjenek, az a cél, hogy tegyenek ennek érdekében, és ami a legfontosabb, hogy a törvényjavaslattal és a törvényjavaslat elfogadásával megkaptuk azt a segítő jobbot, amit Horváth László kormánybiztos úr megtett, hogy a problémát kezeljék.
És most térjünk vissza Széchenyi Judithoz, akivel ott hagytuk abba, hogy ezekbe a falvakba csak elvétve jutnak el addiktológiai szakemberek.
Ez minden vizsgálat kimutatta, hogy ezeknek az embereknek a mentővel van kapcsolatuk, tehát ha bármi baj van, akkor a mentőt hívják ki, a gyámhatósággal, a rendőrséggel, akik bemennek ezekbe az utcákba, amik a szegregált területekhez tartoznak, illetve elvétve a családsegítők. Sökkel, de hogy ott is a bizalom volt kifejezetten ilyen kutatás, hogy Csák Robert és munkatársai vizsgálták ezt, kifejezetten nincs bizalom a segítőhelyekkel kapcsolatban.
Tehát pont az a szereplő, aki mondjuk szociális irányból kellene, hogy támogassa ezeket az embereket, mondjuk az önkormányzat részéről, ő az, akiben legkevésbé bíznak ezek közül a szereplők közül.
Igen, illetve azok, amik alternatívan létrejöttek a felzárkóztatási programok kapcsán, különböző szakemberek, akiket felvettek, őnekik pedig a tudásuk nem volt meg. Inkább az látszott, hogy ők megijednek ettől a jelenségtől, és nem nagyon tudnak érdemben mit tenni. Bizonyára nem is lehetett volna rájuk tolni ezt, hogy ezt ők oldják meg.
Igen, igen. Tehát az állam elindított Európai Uniós finanszírozással egy csomó ilyen teleprogramot, amiben ezeket a szegregátumokat igyekeztek fejleszteni. És akkor, ha jól értem, azt mondod, hogy igazából azok, akik ezekben a projektekben oda mentek dolgozni, ők mondjuk szociálisan vagy más szempontból lehet, hogy tudtak valamit segíteni abban a projektben, de pont ilyen addiktológiai téren ezzel a droghelyzettel semmit nem tudtak kezdeni.
Így van, mert hogy se eszközük, se tudásuk nem volt, és hogy tovább irányítani viszont ugyanúgy nem volt, vagy nincsen. Mai napig sincs, sőt, egyre inkább nincs ilyen ellátórendszer, ahova ők ezt el tudták volna irányítani. Egyébként volt egy próbálkozás, amit a Belügyminisztérium finanszírozott, ahova addiktológiai konzultánsok mentek próbaképpen 9 hónapig, hetente 1-2-szer, hogy ezt a szolgáltatást oda vigyék. 2021-ben volt ez a program, és nagyon sok tapasztalata lett neki, amit természetesen megírtunk beszámolókba, elmondtunk a megfelelő helyekre, tehát a finanszírozónak, de hogy ennek nem lett aztán strukturális következménye. Ez nem történt meg. Se a szociális törvénybe, se a gyerekvédelmi törvénybe ilyen típusú szolgáltatásnak nyoma sincs, amiket mondjuk mi javasoltunk, hogy a gyerekjóléti központokba, amik ugye járási szinten működnek, legyen olyan szakember, aki addiktológiai specifikus tudással rendelkezik.
De van egyáltalán ilyen szakember, akit oda lehetne ültetni?
Hát hogyne. Igen. Tehát,
és akkor miért nem kerülnek oda mégsem? Meg se keresik őket, vagy annyira alacsonyak a fizetések, vagy máshol.
Tehát, hogy ez nincs beemelve. Lehet, hogy akkor is küzdenénk azzal, hogy nem töltődnének föl egy másodperc alatt ezek a helyek. Igen, alacsony fizetések, igen, nem túl vonzó, nem tudom, hogyha a városban élek, vidékre menni dolgozni, de hogy ezekkel az utazó addiktológiai konzultánsokkal, vagy utazó addiktológiai szakemberekkel, azért ezeket lehet megoldani. Egyébként a Máltai Szeretett Szolgálat felzárkózó települések programjába ennek a programnak a tapasztalatai alapján is vannak kiemelt települések, ahova járnak ilyen szakemberek, de hogy 4 dolgoznak az én tudásom szerint jelenleg a Máltában. Igen, az egész országban ők utazgatnak és csinálják a prevenciót, meg ezeket a konzultációkat.
Tehát abban a programban, amit az állam és az Európai Unió finanszíroz, ez a Máltai Szeretett Szolgálat közreműködésvel, ugye ez a felzárkózó települések program, ez a 300 legszegényebb falura terjed ki az országban, és akkor azt mondod, hogy 4 ember van, aki ezt az addiktológiai területet lefedi.
Igen, én azt hiszem, hogy 4, most lehet, hogy 5, de hogy körülbelül ez a nagyságrend. Ezt az ott dolgozók tudják megmondani, de mondjuk ennyi maradt meg abból a programból, hogy ez egy kicsit úgy tovább tudott menni.
Megkértük a Máltai Szeretett Szolgálatot, hogyha szükséges, pontosítsák ezt az állítást. Válaszul egy múlt heti sajtóközleményüket küldték el, amiből kiderül, hogy a szerhasználó fiatalok az összes faluban segítséget kérhetnek, ahol működik a program, és ilyenkor az addiktológiai szakemberek a helyszínre utaznak, és rendszeres, személyes támogatást nyújtanak. A szakemberek létszámának kérdését nem kommentálták. Ez volt a péntek reggel a Partizán Hírháttér podcastjának e-heti adása. Köszönjük a figyelmet a teljes TAM nevében a péntek reggel szerkesztő műsorvezetője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Görbe Péter. Zenei és hang, Irsik Bence. Grafika, Szatori Dolina. Kreatív producer, Laki Gergely.